Azerbajdzsánban kezd szénhidrogén kutatásba a MOL. A széndioxid leválasztás, hasznosítás és tárolás fontos szerepet tölthet be a 2050-es üvegházhatású gázkibocsátás csökkentési tervek elérésében. A magyarok 30-40%-a hajlandó lenne többet fizetni azért, ha megújuló forrásból jutna energiához. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Azerbajdzsánban kezd hamarosan szárazföldi szénhidrogén kutatásba a MOL csoport. A megállapodást június elején írták alá. A tervek szerint a MOL 65%-os részesedéssel operátorként vezeti majd a projektet. A részletekről Homonai Ádámot, a csoportszintű kutatástermelés operáció ügyvezető igazgatóját hallják.
A MOL az már 5 éve jelen van Azerbajdzsánban. Egy ACG nevű óriás mezőben van részesedésünk. Közel 10%-os, és ez a mostani aláírás, ez ettől különbözik, tehát ez nem ehhez tartozik szorosan hozzá, ez egy szárazföldi kutatási lehetőség, és azt érdemes tudni, hogy Azerbajdzsán kőolaj és földgázban is különösen gazdag. Az elmúlt időszakban a tengeri termelés és kutatás volt, a Kaszpi-tengeren volt előtérben, de úgy gondoljuk, hogy nagyon komoly lehetőség van arra, hogy új mezőket találjunk a szárazföldi területeken. Elsősorban kőolaja, de adott esetben előfordulhat földgáz is.
Milyen területre vonatkozik, milyen régióra vonatkozik ez a megállapodás?
Ez Bakutól nagyjából nyugati irányba helyezkedik el, tehát körülbelül így Grúzia felé, és 3000 négyzetkilométernyi területről vonatkozik, és első körben ennek a területnek egy jó részét szeizmikus adatszerzéssel fogjuk lefedni, tehát 3D adatokat fogunk szerezni, letapogatjuk, hogy mi van a föld alatt. Ez lesz az első 1-2 évnek a programja, és ez alapján fogjuk meghatározni, hogy hol érdemes fúrni, hol vannak azok a lehetséges új lelőhelyek, amiket az elődök még nem találtak meg.
Ezen a 3000 négyzetkilométeres területen jelenleg zajlik kitermelés, akár kőolaj, akár földgáz. Nem a MOL, hanem akár más cégek által.
Igen, vannak meglévő mezők, tehát tudjuk azt, hogy a területen van kőolaj. Annak idején a szovjet időkben fúrták meg ezeket elsősorban, és főként a sekélyebb, 1-2000 méteres mélységre koncentráltak. Azt gondoljuk, hogy vannak még olyan lehetőségek, amik területileg is máshol vannak, és nem fúrták még meg, illetve a mélyebb rétegekben megbújhat kőolaj és földgáz.
Mekkora tartalékok lehetnek itt?
Hát ezt nagyon nehéz előre megmondani. Én azt tudom mondani, hogy jelentős, tehát a tipikus lelőhely az mondjuk magyarországi léptékhez képest jóval nagyobb. Itt akár több 10 millió hordós készleteket is remélhetünk egy-egy mezőből.
Mi jelenleg és mi majd az esetleges kitermeléskor a MOL feladata? Tulajdonképpen mit csinál Azerbajdzsánban a MOL, legalábbis ezen a 3000 négyzetkilométeres területen?
Ez a terület úgy fog kinézni, hogy 65%-os részesedése lesz a MOL-nak, és 35% a helyi olajvállalatnak, partnercégünknek, amit úgy hívnak, hogy Szokár. És mi leszünk a gazdái a területnek. Ez azt jelenti, hogy magát a műveleteket mi magunk tervezzük meg, és mi is nyilván alvállalkozók segítségével, de mi hajtjuk végre, a mi felelősségünk a kivitelezése ezeknek. Tehát ez azt jelenti, hogy a MOL csoport természetesen nagy számban hazai szakemberei, geológusai, mérnökei be fognak dolgozni ebbe a külföldi projektbe.
És a MOL végzi konkrétan a kitermelést? A fúrótornyokat a MOL szállítja oda, vagy vásárolja meg, a MOL tulajdona? Szóval ez a gyakorlatban hogy néz ki?
Gyakorlatilag mi szervezzük meg a munkát. Ez nem azt jelenti feltétlenül, hogy mi fogunk oda mondjuk Magyarországról fúróberendezést szállítani, de a mi feladatunk lesz az, hogy megszervezzük, akár a helyi piacról, akár külföldről, hogy a megfelelő fúróberendezés például a helyszínre kerüljön, amikor majd oda jutunk.
Magyar szakemberek is üzemeltetik ezt részben egészben, hogyha jól értem.
Részben, hát mindenképpen a MOL nyertének egyébként jó részt magyar, de egyébként nemzetközi szakembergárdája fog ebben teljes mértékben részt venni. Így van.
Mikor indulhat a kitermelés a remények szerint, illetve a megállapodás előkészítése során hogy számolták, mekkora mennyiségű olajat hozhatnak majd a felszínre?
Az időzítésről annyit érdemes tudni, hogy amit most aláírtunk, az még egy lépése a jóváhagyási folyamatnak. Most még előttünk van a hivatalos jóvágyásnak néhány lépése, például magát a szerződést az azerbajdzsáni parlamentnek ratifikálnia kell, és nyilvánvalóan ezt ki kell várnunk, ezután kezdődhet majd az érdemi tevékenység. Ezt követően, ez persze nem azt jelenti, hogy addig is tétlenül ülünk, tehát előkészületeket azt már most elkezdjük, de minden esetre mi esetünkben, ahogy említettem is, először információszerzéssel fog kezdődni. A modern információszerzéssel olyan lehetőségeket meg tudunk látni, amit az elődeink nem, és ezért ezzel kezdjük, ezzel a 3D adatszerzéssel, ezzel a letapogató módszerrel. Ez valószínűleg az első 1-2 évet igénybe fogja venni. Majd a kiértékelést követően, hogyha úgy látjuk, hogy tényleg perspektívikus a terület, ezután következő nagyjából 2 évben várható az első kutatófúrások. Egy ilyen 3-4 éves időtávon várható az, hogy számot adhatunk majd adott esetben találatokról. És amikor megvannak ezek a találatok, akkor kezdődik az a szakasz, hogy ténylegesen termelésbe állítsuk ezeket a mezőket. Hát ebben a pillanatban nagyon nehéz megmondani azt, hogy milyen termelésre lehet számítani, mert itt a néhány kúttól, akár a több tucatnyi kútig is lehetséges, illetve a néhány száz hordónyi kutankénti termeléstől, akár az ezres vagy több ezres nagyságrendű termelésig. Ez is izgalmas a kutatásban, hogy valójában előre nem tudjuk igazán megmondani, hogy mi az, ami ott lesz a föld alatt, de a reményeink azok, hogy itt akár igazán komoly, a MOL léptékében is egy nagyon komoly lehetőség az, ami most megadatott nekünk.
Mi lesz a kitermelt nyersanyaggal? Magyarországra szállítják, vagy a nemzetközi piacon adják el?
Itt akkor visszakanyarodnék a már meglévő részesedésünkhöz, az ACG mezőben. Ugye ez egy olajmező, és a MOL teljes termelésének több mint 10%-át adja egyébként, és itt a részesedésünket olajban kapjuk meg tulajdonképpen, és megvan a lehetőségünk arra, hogy ezt az olajat akár a nemzetközi piacon értékesítsük, akár elhozzuk a hazai, illetve a régióbeli finomítóiba MOL-nak, és ezt meg is tettük az elmúlt időszakban. Tehát ez úgy néz ki, hogy egy csővezetéken Törökországon keresztül eljut egy kikötőbe a kőolaj, majd onnan hajóval Horvátországba, és Horvátországból pedig megint csak csővezetéken, például el tud jutni a Dunai finomítóba. A kőolaj, és ezt meg is tettük az elmúlt időszakban, mert ugye fontos a kőolajellátásnak a diverzifikálása, és ugyanez a lehetőségünk meg lesz ebben az esetben is. Tehát jogunk lesz arra, hogy az olajat, a mi részesedésünkre jutó olajat, azzal szabadon gazdálkodjunk, akár helyben, akár a nemzetközi piacon értékesítsük, vagy akár ténylegesen, ahogy említettem is, elhozzuk Magyarországra például.
Ugye, mint most is említette, a MOL már jelen van Azerbajdzsánban. Mekkora az ottani részesedése, kitermelése, illetve a teljes csoportszintű termelésből az azerbajdzsáni megállapodások mekkora hányadot tesznek ki?
A MOL-nak a teljes termelése az 90 és 100 ezer hordó egyenértékes per nap között van. Ennek nagyjából a fele földgáz, fele a kőolaj, tehát mondjuk kb. 40-50 ezer hordónyi az a kőolaj, amit megtermelünk, és ebből körülbelül 12 ezer hordónyi az a kőolaj, ami az azerbajdzsáni részesedésünkből származik.
És mely országokban dolgozik még a MOL?
Ezen kívül, ugye ahol ugye említettem is, hogy mi vagyunk a gazdái a területnek, és mi működtetünk, az természetesen Magyarország, Horvátország. Pakisztánban van az, ahol főként földgáz termelünk, illetve Oroszországban van egy mező, amit működtetünk. Ezen kívül pedig kisebbségi részesedéseink vannak számos országban, például ugye az említett Azerbajdzsánban, illetve Kazaksztánban, Irakban, Észak-Irakban, Kurdisztánban és Egyiptomban. Azerbajdzsán az tényleg a valódi nagyvállalatoknak a játéktere, tehát itt olyan cégekre érdemes gondolni, mint például a British Petroleum, a BP például, vagy pedig a Total, az ExxonMobil, tehát valóban a legnagyobb vállalatok közé van most ott a MOL, és igazán büszkék vagyunk rá, és egy nagyon nagy lehetőségnek tartjuk ezt a mostani aláírást.
Most már úgy tűnik, hogy mindenki ért a kőolajhoz Magyarországon, nem csak a focihoz, mert hogy ugye az elmúlt évek energiaválsága miatt sok apró részletet is megismertünk a Brent típusú, Urali típusú kőolajról. Mit lehet elmondani az azerbajdzsáni kőolaj minőségéről? Az mondjuk így Brent típusú, vagy közelebb áll az Urali típusúhoz?
Az azerbajdzsáni olaj az kimondottan jó minőségű. Ezt a minőségfajtát úgy hívják, hogy azeri light, tehát azeri könnyű olaj tulajdonképpen, és a Brenthez képest ugye az Ural, tehát az orosz kőolaj az általában diszkonttal kerül értékesítésre, tehát olcsóbb a Brentnél. Az azeri típusú kőolaj viszont olyan jó minőségű, hogy azt általában felárral értékesítik. tehát az jobb, magasabb áron forog, mint a Brent. Ugye ez azt jelenti, hogy például a kéntartalom, illetve ugye maga azok az összetevők, tehát amiből utána benzint, gázolajat, tehát értékes termékeket lehet előállítani, az nagyobb arányban van nyers állapotában magában a kőolajban.
Homonai Ádámot, a MOL csoportszintű kutatástermelés operáció ügyvezető igazgatóját hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Öt nehézipari ágazat felelős az üvegházhatású gázok globális kibocsátásának nagyjából harmadáért, miközben ezek adják a globális GDP több mint 25%-át. Ennek ellenére a 2050-re kitűzött nettó nulla kibocsátás elérése nem teljesen lehetetlen, az energiahatékonyság és az elektrifikáció növelésével, illetve a széndioxid leválasztás, hasznosítás és tárolás beindulásával, derül ki az ABB Motion és a Fraunhofer IPA közös jelentéséből. A részletekről Ivanics Pétert, az ABB hajtások üzletágának a magyar és balkáni régióért felelős vezetőjét hallják.
Gyakorlatilag beszélünk az acéliparról, cement, vegyiparról, bányászat, olaj és gáziparról, akik a 29%-át adják a teljes üvegházhatású gázok kibocsátásának. És meg kell vizsgálni ezeket, hogy hogyan tudják csökkenteni ezeket a kibocsátásokat, belekezdve akár az acélgyártásba, ők is egy pár százalékot adnak hozzá ezekhez, és nekünk, mint autóhasználóknak, nagyon fontos az, hogy az autóinkban, amiben beleülünk, olyan acélból készüljenek, amiknek csökken a üvegházhatású gáz kibocsátása. És ilyen technológiák után kell nézniük ezeknek a cégeknek.
Mit tudnak tenni ezek a cégek, hiszen ha széndioxid kibocsátás szempontjából intenzív iparágak, akkor szinte olyan mennyiségben kerül a környezetbe az üvegházhatású gázok sora, mint maga a termék, igencsak jelentős mértékben. Szóval, hogy lehet akkor ez ellen tenni?
Szép idegen szóval elektrifikálni lehet ezeket a folyamatokat. Tehát gyakorlatilag most ugye a kohókat legtöbbször gázzal fűtik, ezeket ki lehet váltani akár hidrogénre, későbbiekben, középtávon, jelenleg pedig ívvel fűtött kemencékre lehet ezeket kiváltani. Vannak olyan acéltechnológiák, amiknek nem kell az a nagyon magas hőfok, hanem kisebb hőfokon is lehet már őket megmunkálni, ezáltal csökken a kibocsátása, a üvegházhatású gázok kibocsátása. És végül, de nem utolsó sorba, pedig a hatékonysági javítások. Nagyon sok helyen régi, elavult technológiákat kicserélni újabbra, például villanymotoroknál, amikor egy nagyobb hatásfokú villanymotort tesznek be, vagy elé tesznek egy fordulatszámszabályzót, hogy még kevesebb veszteséget termeljen egy-egy mozgatás során létrejövő energia.
Mekkora befektetése van szükség már a működtetés esetében, hogyha átállnak több energia kell ahhoz, hogy ugyanezek a berendezések ugyanúgy működjenek?
Természetesen nem, hanem várhatóan jóval kevesebb energiára lesz szükségük. Tehát gyakorlatilag egy meglevő villanymotor lecserélése általában az egy komolyabb befektetés, de aminek a megtérülési ideje nagyon rövid is lehet. Tehát egy-egy régi technológia lecserélése, vannak példáink akár Magyarországon, fél év alatt megtérült a beruházás. Visszautalva arra, míg korábban Ukrajna események előtt azért jóval olcsóbb volt a villamosenergia, most ezek 3-4-5-szörösére emelkedtek a villamosenergiárak, ami azt jelenti, hogy a megtérülési idő sokkal gyorsabban bekövetkezik. Szeretnek befektetni a vállalatok ezekbe a technológiákba, hiszen nagyon gyors megtérülése van.
És egyébként milyen mértékűek ezek a befektetések? Drágák ezek a berendezések?
Függ a berendezések nagyságától, ez mindig egy tulajdonosi döntés, hogy megvizsgálják, hogy mennyi a megtérülési ideje. Hogyha csak egy-egy részterületet cserélnek le, akár pilot jelleggel, akkor az egy kisebb befektetés lehet, és ha az beválik, akkor egy nagyobbba is bele tudnak kezdeni. Ezek gyártól függően jóval nagyobb összegek lehetnek.
Önök foglalkoztak a széndioxid leválasztásával, hasznosításával és tárolásával is. Ez milyen szempontból lehet hasznos a cégnek? Azon túl természetesen, hogy a karbonlábnyomát csökkenti, de ez a piacon, ez a széndioxid, ez értékesíthető?
Mi támogatást tudunk nyújtani ezeknek a cégeknek az ilyen technológiák bevezetésével, a mi cégünk közvetlenül nem foglalkozik ezeknek az értékesítésével, de ez egy nagyon komoly igény, hogy minél kevesebb széndioxidot engedjünk ki a levegőbe, és ezeket újra tudjuk hasznosítani. nagyon gyerekcipőbe jár még ez a technológia, de nagyon szép jövő előtt áll.
Ha összegyűjti és később eladja ezt az üvegházhatású gázt, ez megtérülhet? Vagy ez tulajdonképpen azért jó csak, mert zöldebbé teszi a vállalatot, de mindenképpen plusz kiadást jelent a végén?
Ugye mindenkinek fizetnie kell a karbonlábnyoma után adót. Tehát ha valaki széndioxidot bocsájt ki, azután neki kvázi adót kell fizetni. A legnagyobb, például Magyarországon, a legnagyobb termelő vállalatok, például a Mátra erőmű, vagy akár a nitrogénművek, nekik adót kell fizetni, hiszen széndioxidot bocsájtanak ki. Ha nem bocsájtják ki ezeket a széndioxidokat, akkor neki jóval kevesebb adót kell befizetniük. Később az eltárolt széndioxidot tudják értékesíteni, aminek a piaca még jelenleg, hát tényleg nagyon gyerekcipőbe jár, de ez felfutóba van, ez az egész gondolkodás piac, hogy mivel, hogyan tudjuk felhasznosítani.
A nehézipari ágazatok közül melyek azok, ahol az elektrifikáció igencsak bonyolult, igencsak összetett technológia váltást igényel?
A korábban is említett acélipar, cementipar vagy a vegyipar, itt teljes gondolatváltásra van szükség ahhoz, hogy másképp tekintsenek ezekre a dolgokra. De beszélhetek a bányászatról, olaj- és gáziparról, de egy jó példa ezekre a dolgokra, hogy például a gáz szállításakor korábban mindig gázmotorokat vagy gázturbinákat használtak, most ezeket akár itt Magyarországon is kezdik kiváltani villanymotorokra és hozzátartozó fordulatszámszabályzókra, ami egy sokkal kevésbé bonyolult technológiáról van szó, kevesebb karbantartást igényelnek, és kevesebb energiát. Ezáltal ez nagyon gyorsan megtérülnek ezek a beruházások itt Magyarországon is.
És hogyha Európát vagy a világ tendenciát nézzük, mennyire jelentős, hogy a széndioxid mentesítés miatt ilyen jelentős beruházásokat vállaljanak a cégek?
Nem tudok pontos számokat mondani. Sikersztorikat látok akár a saját cégemen belül, hogy mennyi cég dönt úgy, hogy beruház új, magasabb hatásfokú motorokba. Ugye mi egy élenjárója vagyunk, vagy a világ egyik legnagyobb villanymotor gyártója vagyunk, és itt is megvannak a besorolások Európai Unión belül, hogy milyen hatásfokú motorokat lehet eladni. Tehát jelenleg ugye a minimum az a IE3-as szabvány, mi kínálunk IE4, IE5-ös motorokat, amik egy pár százalékkal teljesítménytől függően magasabb hatásfokúak, mint az IE3-asok, és ezáltal energiát tud megsporolni vele a cég, és egy komoly számítás alapján rá tudják mondani, igen, ez érdekel bennünket. Tipikusan úgy szokott történni, hogy először egy kisebb üzemben lecserélik a motorokat, utána pedig, ha ez bevált, nem hallottam még, hogy ne vált volna be, így megtérül a beruházás, utána pedig nagyobb léptébe kezdik ezeket csinálni.
Aki esetleg nem ismeri ezeket a szabványokat, mekkora hatásfokbeli különbség ezen motorok között? Hány százalék nagyjából?
Ugye ez teljesítménytől függő. Egy kisebb villanymotornál ezek nagyobb ugrásokat tudunk tenni, tehát pár százalékot, de például egy pár száz kilowattos motornál ezek csak pár tized százalékok, de ott ki lehet számítani, hogy mennyi mindent jelentenek ezek a százalékok. Tehát egy 200 kilowattos motornál például egy fél százalékos hatásfok javulás, az már azt jelenti, hogy minden időpillanatban egy kilowatt energiával kevesebbet vesz fel a motor, ugyanakkor a leadott teljesítményhez, tehát gyakorlatilag óránként egy kilowattóra energiát meg tudnak vele spórolni.
A jelenlegi tendenciákból, illetve a motorok iránti keresletből, hogy látják, mikorra teljesíthető a zéró karbonkibocsátás Európában, illetve teljesíthető-e ezen öt iparágban?
Ehhez nem csak a mi cégünk kell természetesen, hanem beruházóknak, ezeknek a nehézipari vállalatoknak a tulajdonosainak a döntései kellnek hozzá. Ugye 2050-re van megcélozva ez a karbon semlegesség, egyre több olyan technológia áll rendelkezésre, hogy ezeket elérjük. Akár beszélek itt a zöld hidrogén átállásról, ami Magyarországon is van egy pár helyen már ebbe gyártást, tehát gyártják a zöld hidrogént, de még kis mennyiségbe készülnek ezek. Ugye a legnagyobb gond a hidrogénnel az, hogy nagyon illékony gáz, pici molekulákból, és úgy kell elkészíteni a csővezetéket, a tárolást hozzá, hogy nagyon ne szökjön el ez a hidrogén, de vannak kísérletek már vevőinknél is, ahol építőipari vállalatnál ezzel fűtik fel a kemencét nem gázzal, hanem hidrogénnel, ami egy teljesen zöld energia, hiszen a víz elérhető mindenütt, napenergia által előállított villamos energiával a vizet ketté bontják, hidrogénre, oxigénre, és ezért teljesen zöldnek tekinthető ez a technológia.
Ivanics Pétert, az ABB hajtások üzletágának magyar és balkáni régióért felelős vezetőjét hallották.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
A magyarok 30-40%-a hajlandó lenne többet fizetni azért, ha megújuló forrásokból jutna energiához, de a lakosság árérzékeny, vagyis többségük csak 10%-kal venné drágábban ebből a forrásból az energiát. Ez derül ki a MOL fenntarthatósági kutatásából. A részletekről Sipos Ildikó kérdezte Sverla Viktort, a MOL csoport stratégiai és fenntarthatósági igazgatóját.
Abszolút építenek a magyar polgárok a megújuló energiákra. Több mint 90%-uk szeretné, vagy lehetne jónak azt, hogyha növekedne a megújuló energiaforrásoknak az aránya a gazdaságban, és ez szerintem mutatja, hogy ez mindenkit foglalkoztat ez a kérdés. És egy másik fontos üzenet talán, hogy a válaszadók 70%-a úgy érzi, hogy a klímaváltozás egyébként hatással van a mindennapjaira. Ez a két válasz, ez eléggé logikus kapcsolatban van egymással.
Hogyha megújuló energiaforrásokról beszélünk, akkor a magyarok milyen fajta megújuló energiaforrásokat használnának legszívesebben? Hogy látják, hogy melyik az a zöld energia, ami leginkább elérhető, akár nagyobb tömegek számára is?
A legtöbben a megújuló áramtermelést, illetve a geotermikus energiát említették, de egyébként sokan hallottak például a zöld hidrogénről, vagy az elektromobilitásról, és a fenntartható folyékony üzemanyagokat is, amik egyébként ugye ma is be vannak keverve a töltőállomásokban tankolt üzemanyagba, azt is egyébként körülbelül a lakosság harmada ismeri, és tájékozottnak tartja magát. Geotermikus vagy naperőműveket a lakosság több mint 80, majdnem 90%-a látna szívesen a saját településen, a saját lakhelyéhez közel is, de egyébként ugye az ilyen téren legvitatottabb szélerőművek esetén is 74%-os a támogatottság, hogy a válaszadók saját településén létesüljenek ilyenek.
Hogyan látják a megkérdezettek az állam szerepét abban, hogy kiépüljenek ezek a megújuló energiaforrások?
Szintén elsőprő többség, 92% mondta azt, hogy szükség van az állam szerepvállalására, és ezt azt gondolom, hogy jól látják, így a megújuló energiákkal kapcsolatosan általánosan, és hogyha a fenntartható üzemanyagokat tekintjük, akkor pedig 64% mondta azt, hogy szükség van állami szerepvállalásra, állami támogatásra, és ez egy helyes megítélés szerintünk, és szintén egy megerősítés számunkra, mert azt látjuk, hogy bár egyre több megújuló energiatermelési megoldás, és egyre több fenntartható üzemanyag már közeledik ahhoz, hogy üzleti alapon is megérje ilyeneket létesíteni vagy gyártani, de azért még nagyon sok megoldás van, ahol jelentősen drágább a megújuló alternatíva a hagyományos fosszilis alternatívákhoz képest. Körülbelül a választók 30-40%-a mondta azt, hogy hajlandó lenne többet fizetni a fenntartható energiáért, mint a hagyományos energiaforrásokért. Aki pedig fizetne is többet, az is jellemzően a nagy többség egy maximum 10%-kal. Ez pedig nem elég ahhoz sok esetben, hogy ilyen fenntartható üzemanyagokat állítsunk elő, illetve azt is mutatja, hogy azért az ár, az energiára az egy nagyon fontos tényező egyéni szinten. Ezt is sejtettük, illetve láttuk máshonnan, hogy így van. De egyébként nem csak egyéni szinten fontos az energiának az ára, hanem a gazdasági részének versenyképessége szempontjából is.
Sverla Viktort, a MOL csoport stratégiai és fenntarthatósági igazgatóját hallották.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!